Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Amen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet Mózes első könyvének 25. fejezetéből olvasok, az első 11 verset, tehát 1 Mózes 25, 1, 11. Ábrahám ismét megnősült, feleségének Ketúrá volt a neve. Ő szülte neki Zimránt, Jogsánt, Medánt, Midjánt, Jisbákot és Suahot. Jogsán nemzette Sebát és Dedánt, Dedán fiai lettek az assúriaiak, a letúsiak és a lemmiaiak. Midján fiai pedig Éfá, Éfer, Hanók, Abidá és Eldáá. Ezek mind Ketúrának a leszármazottjai. De Ábrahám Izsáknak adta mindenét, az Ábrahám másodrangú feleségeitől származó fiaknak csak ajándékokat adott Ábrahám, és még életében eltávolította őket fia Izsák mellől kelet felé egy keleti országba. Ábrahám életkora, amit megért, 175 év volt. Akkor elhunyt Ábrahám, meghalt késő vénségében, öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. Fiai, Izsák és Izmael temették el a Makpélai barlangban, Efronnak, a hetita Cóhar fiának a szántóföldjén, Mamréval szemben, azon a szántóföldön, amelyet Ábrahám a hetitáktól vett meg. Ott temették el Ábrahámot, ahol Sárát, a feleségét. Ábrahám halála után megáldotta Isten az ő fiát, Izsákot. Izsák a Lahajról Kútnál lakott. Folytatjuk az Izsákról szóló sorozatunkat. Ma arról lesz szó, hogy hogyan veszítette el Izsák az apját, és hogyan gyászolta meg őt. Azt remélem, hogy közben kapunk néhány bátorító üzenetet arra nézve, hogy mit tehetünk akkor, ha minket ér veszteség. Isten igéjének ugyanis van mondani valója, van útmutatása arra nézve, hogy hogyan gyászoljunk. A Biblia az életkönyve a halállal szemben is. És a Biblia nem hagy minket magunkra ebben az egyébként nehéz témában sem. Ez derül ki a mai történetünkből is. Mielőtt megnézzük a mai történetünket, a mai ige szakaszt, egy mondat erejéig idézzük fel az Izsák sorozat legutóbbi részét, mert már ott megjelenik a gyász, mégpedig Izsák házasságával kapcsolatban. Izsák először az édesanyját, Sárát veszítette el. Azt, hogy őt hogyan gyászolta el Izsák, nem tudjuk, mert a Biblia csak egy fél mondatban tesz említést erről, mégpedig Izsák megházasodásával kapcsolatban olyan különlegesen és olyan szépen fogalmazza meg ezt a különleges helyzetet a Szentírás. Izsák ekkor bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után. Ebben a mondatban halál és élet, szomorúság és megvigasztalódás együtt szerepelnek. És ez megmutatja nekünk azt a szemléletet, hogy hogyan tekintettek az emberek akkoriban a halálra. A régi emberek számára az élet és a halál összetartoztak. Nem voltak kibékíthetetlen ellentétben egymással. Itt is egy mondatban szerepel élet és halál, szomorúság és megvigasztalódás. A régi emberek számára a halál az az élet természetes része volt. És ez egy nagyon fontos szemléletbeli különbség az akkori és a mai emberek között, mert a mai emberek többsége nem tud ilyen szemlélettel tekinteni a halálra. Pedig itt egy alapvető fontosságú dologról van szó. Mert hogyha elfogadjuk azt, hogy az élethez hozzátartozik a meghalás, és ha emellett hisszük azt, hogy a halállal nincs vége az életnek, akkor rengeteget tettünk azért, hogy el tudjuk engedni, és el tudjuk gyászolni azt, aki elment. De ezután az alapvető szemléletbeli dolog után akkor térjünk rá a mai igénkre. Először az derül ki, hogy az elengedésben, a gyászban milyen fontos szerepe lehet annak, ha van végrendelet. Már az első versben benne rejlik ez, Ábrahám ismét megnősült, feleségének Ketúrá volt a neve. Hát ez a mondat, ez minden látszat ellenére azt vezeti be, hogy Ábrahám készül a halálára és kezd végrendelkezni. Megnősülése Ketúrával az nem feltétlenül a Sára halála után következő második házasság, mert ha megnézzük a hatodik verset, abból az derül ki, hogy Ketúrá is ugyanolyan másodrangú felesége volt csak Ábrahámnak, mint amilyen volt korábban Hágár. Tehát nagyon is lehetséges, hogy még Sára életében megtörtént ez a megnősülés Ketúrával, és itt csak Ábrahám végrendeletével kapcsolatban említi a Szentírás. És ezt a feltételezést erősítik a következő versek is, a másodiktól hatodik versekig, hiszen itt következik egy ilyen kis rövid nemzetségtáblázat Ábrahámnak, Ketúrától való utódainak a megnevezései, a leszármazottai. Ő szülte neki Zimránt, Jogsánt, Medánt, Midjánt, Isbákot és Uahot, Jogsán nemzette Sebát és Dedánt, Dedán fiai lettek az Assúriak, a Letúsiak és a Leummiak. Midján fiai pedig Éfá, Éfer, Hanók, Abiddá és Eldá, ezek mind Ketúrának a leszármazottjai. De Ábrahám Izsáknak adta mindenét, az Ábrahám másodrangú feleségeitől származó fiaknak csak ajándékokat adott Ábrahám, és még életében eltávolította őket fia Izsák mellől kelet felé, egy keleti országba. Hát itt már még egyértelmű, hogy Ábrahám végrendelkezéséről olvasunk. És ebben az összefüggésben kerülnek említésre Ketúrá gyermekei. Nos, hogyan végrendelkezett Ábrahám, és hogyan segítette ez Izsáknak a gyászban? Az első és legfontosabb az, amit ebből szeretnék kiemelni, hogy egyáltalán végrendelkezett Ábrahám. Bölcs óvatosság Ábrahám részéről a végrendelkezés, azért végrendelkezik, hogy Izsáknak biztonságot szerezzen, és elejét vegye a családtagok közötti vitáknak. Mára napjainkra szinte teljesen eltűnt a végrendelkezésnek a szokása. Pedig az nagyon sokat segíthet annak is, aki végrendelkezik, és az utódainak is. Annak, aki végrendelkezik, abban segíthet nagyon sokat, hogy méltóképpen tudjon elbúcsúzni az élettől. És ebben a legfontosabb elem az, ha visszatekint az életére, és kifejezi, hogy mit tart a legfontosabbnak. Ezért egy igazi végrendelet mindig hitvallás is, mindig bizonyságtétel is. Mit vallok az életről, így az élet és a halál küszöbén, mit vallok az életről, mit vallok a halálról, és mit vallok a halál utáni életről, ha hiszek benne. Ha ez is benne van a végrendelkezésemben, akkor nem tehetetlen senkiként halok meg, hanem úgy, mint aki értékesnek gondolja az itt eltöltött éveit. És van mondani valója, van üzenete a többiek számára, akiket hátrahagy. Nem véletlen, hogy a végrendelet és a bizonyságtétel több nyelvben is azonos szó, ugyanaz a szó. Latinul ugye testamentum. A Biblia két fő részét is régi kifejezéssel így nevezzük. Ó testamentum és új testamentum. A testamentum az végrendeletet jelent. De ugyanakkor bizonyságtételt is. Isten bizonyságtétele, az Ó és az Új Testamentum. Amikor tehát valaki végrendeletet készít, és úgy búcsúzik ettől a földi élettől, hogy szeretne valamilyen üzenetet hátrahagyni, akkor ezzel kifejezi a saját hitvallását. És azt gondolom, hogy enélkül nincs méltó meghalás, méltóság teljesen, nagyon nehéz enélkül meghalni. Ugyanakkor, ha valaki végrendelkezik, akkor sokat tehet a nem csak magáért, hanem a körülötte élőkért is. Például elősegítheti azt, hogy a halála után ne robbanjon ki testvérháború az örökösödés miatt. Olyan sokszor találkoztam már ezzel, olyan sokszor kerestek meg ezzel engem, hogy valaki meghalt, és az derült ki már a gyászban is, amikor jöttek temetést bejelenteni, és így elkezdtünk kicsit beszélgetni, hogy nagyon nagy feszültségeket hagyott hátra az elhunyt. Még el se temették, de az örökösök már az örökségen szívódtak. Miért? Hát többek között azért, mert semmiféle végrendeletet nem hagyott hátra, semmiféle eligazodást nem hagyott az utódai számára. Sokszor egy jól megfogalmazott végrendeleten múlik, hogy vagy összeugranak, vagy összebékülnek a testvérek és az utódok. És itt ez utóbbira látunk példát, szép példát, hiszen apjuk sírjánál Izsák és Izmáel kibékültek. A 9. vers erről szól, fiai Izsák és Izmáel temették el. Itt hosszú idő után ismét együtt szerepel a két féltestvér. És nem ellenségként szerepelnek együtt, hanem kibékülve, együtt munkálkodva, együtt gondolkozva, együtt gyászolva látjuk őket. Ha valaki egy végrendeletben, vagy valamilyen más egyértelmű intézkedésben tisztázza az öröklés kérdéseit, azzal nem kevesebbet tehet az utódai, a hátramaradt szerettei számára, mint hogy békét, békességet teremt. Ez egy nagyon fontos eleme lehet a végrendelkezésnek, békességet teremteni. Aki pedig békét teremt, arról a következőt mondja Jézus, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Ha úgy halok meg, hogy előtte törődök azzal, és odafigyelek arra, hogy békét teremtsek, akkor boldogan és Isten gyermekeként halhatok meg. És gondoljatok bele, hogy micsoda fegyvertény ez a halállal szemben. Pont akkor, amikor valaki haldoklik, ha meg tudja ezt tenni, akkor pont a halál kapujában igaz rá, hogy boldog, és hogy Isten gyermekeként hal meg. Úgy meghalni, hogy nem viszágyszítok, hanem békét teremtek, ez nagyon krisztusi. Ez nagyon közel áll Jézushoz és az ő szolgálatához. Jézus egész szolgálatához, de ha megnézzük, hogy a kereszten ő hogyan halt meg, hát ő is ezt teszi a kereszten, amikor például az ellenségei számára bocsánatért könyörög. A halála idején is békességet teremt Jézus. És aztán egy másik jelenet, ez már egy másik árnyalata a béketeremtésnek, hogy az anyját Máriát rábízza legfiatalabb tanítványára Jánosra, és Jánost is rábízza Máriára. Ez is még a béketeremtésnek a szolgálata. Ott a kereszten is nem magával törődik, hanem másokkal. Tehát ennyit erről, hogy Ábrahám végrendelkezett. Most nézzük meg, hogy hogyan végrendelkezett. Mert ez is nagyon tanulságos. Úgy végrendelkezett, hogy mindenki kapott valamit. Ábrahám az utódai közül senkit sem hagyott ki az örökségből, másodrangú feleségeitől származó gyermekeinek is adott ajándékokat. Üres kézzel tehát senki sem távozott az atyai háztól. Ez nagyon fontos. Tudjátok, hogy hányan megbántódnak, mert az örökségnél rájuk egyáltalán nem gondoltak. Egy egész életre elvetheti ez a viszály magjait. Tehát Ábrahám úgy végrendelkezik, hogy minden utódjára tekintettel van. Ez azonban nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanannyit kap. És ez egy másik fontos dolog, amit megérthetünk Ábrahám végrendelkezésével kapcsolatban, hogy egy végrendeletnél nem feltétlenül akkor érvényesül az igazság, ha mindenki egyenlőképpen örököl. Előfordulhat, hogy valaki az egyik gyerekét már életében hozzá tudta segíteni lakáshoz, a másikat még nem, és ilyenkor nem igazságtalan, ha nagyobb részt hagy arra, akinek még nincs lakása. Ez csak egy nagyon egyszerű hétköznapi példa, amivel azt szeretném csak megvilágítani, hogy nem feltétlenül akkor érvényesül az igazság egy végrendelkezésnél, ha mindenki ugyanannyit kap. Izsákot kiemeli Ábrahám az örökösök közül. Miért? Egész egyszerűen azért, mert Izsák más helyzetben van, mint a többiek. Izsákkal és az utódaival Istennek külön terve van. Ábrahám tudja és szem előtt tartja, hogy Izsák olyan örökös, aki Isten ígéreteinek is az örököse. És ezért Ábrahám részéről Izsák más bánásmódban részesül. És ez még egy fontos szempontra felhívja a figyelmünket a végrendelkezéssel kapcsolatban, arra, hogy vannak-e lelki-szellemi részei a végrendeletnek. Ábrahám úgy végrendelkezik, hogy érvényesít egy lelki vonalat, egy hitbeli vonalat. Ebben most részletesebben nem megyünk bele, csak annyit szeretnék ebből kiemelni, hogy a gyásznak ez egy nagyon fontos része. Megnézni nem csak azt, hogy milyen vagyontárgyakat hagyott hátra az elhunyt szerettünk, hanem azt is, hogy milyen lelki, szellemi örökséget hagyott ránk. Milyen olyan tulajdonságai, magatartásai, megnyilvánulásai, esetleg mondatai, mondásai voltak, amiket érdemes megőrizni és tovább örökíteni. Hát nem csak a vagyon tárgyak jelenthetnek örökséget, hanem ilyen lelki-szellemi megnyilvánulások is. Különösen is érdemes erre odafigyelni akkor, hogyha ő hívő ember volt. Csodálatosan gazdag örökség rejlik abban, hogyha valaki olyan ember volt, akit segített az Istennel való kapcsolata az élet megélésében, és segítette őt a meghalásban is. Gondoljatok bele, hogy milyen gazdag lelki-szellemi örökséget kaphatott Izsák, akinek az apját úgy nevezi a Biblia, hogy Isten barátja, meg úgy, hogy a hit atya. Egy ilyen ember lelki-szellemi örökségére nagyon érdemes odafigyelni és megbecsülni azt. De mindenki életének lehet valami olyan része, amit érdemes lelki-szellemi örökségként tovább örökíteni. Na ennyit röviden a végrendelkezésnek a jelentőségéről. Most nézzük még röviden néhány egyéb szempontot, ami az elbúcsúzásban és a gyászban segíthet. Ilyen az, ha felfedezzük, hogy elhunyt szeretőnknek az életében volt egy olyan ügy, ami nem veszett ügy, amiért érdemes volt élnie, aminek van folytatása. Ez rejlik benne a hetedik versben. Ábrahám életkora, amit megért, 175 év volt. Ábrahám eszerint még ismerte az unokáit is. Ezt onnan tudjuk, hogy Izsák születése idején Ábrahám 100 éves volt, és Izsák 60 éves volt, amikor fiai Ézsau és Jákob megszülettek. Izsák fiai tehát 15 évesek voltak, amikor Ábrahám meghalt. Hát Ábrahám láthatta őket, az unokákat 15 éves koráig. és ezek az unokák is láthatták őt. És talán nem gondolnánk, de ez is sokat segíthetett abban, hogy Izsák rendesen el tudjon búcsúzni az apjától, hiszen az unokákban ott van Izsák előtt annak az isteni ígéretnek és áldásnak a folytatása, amit Isten még Ábrahámnak adott. Tehát nem csak a családfa, hanem az Ábrahámnak adott ígéret és áldás is tovább folytatódik Izsákkal, és az ő fiaival, meg azok fiaival. Látja ezt a vonalat Izsák. Nem csak visszafelé, amikor az apjára tekint, hanem előrefelé is, hogy igen, apám egy olyan ügyért élt, aminek van folytatása. Van isteni tartalma. Hát ezért és ebben segíthetett Izsáknak ez. Ábrahám egy olyan ügyért élt és halt meg, amelynek szemmel láthatóan van folytatása. Láthatja, hogy az apja nem homokra épített. Volt az életének értelme. És akinél láthatják ezt a hozzátartozói, azt könnyebben tudják elengedni. Aztán rengeteget segíthet az, ha egy szerettünknél azt látjuk, hogy példaértékűen halt meg. Sokféleképpen lehet példaértékűen meghalni, valaki hősi halált hal a hazájáért, és többek között mi is ezért lehetünk még fenn, mint nemzet, mint magyar nemzet, mert rengetegen áldozták az életüket ezért a nemzetért, ezért az országért, miértünk. Nagyon sokan hősi halált halnak másokért, úgy is, hogy miközben a hivatásukat teljesítik, tűzoltók, rendőrök, mentők, és olyan emberek, akiknek általában a hivatása az, hogy másokon segítsenek, és van, hogy az életükbe is belekerül ez a segítés. Ezek mind példaértékű halálok. Ábrahám halála is példaértékű, de nem emiatt, hogy miért, arról a 8. vers beszél. Akkor elhunyt Ábrahám, meghalt késő vénségében, öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. Mert ez a mondat arról szól, hogyan halt meg Ábrahám. Nagyon nagy jelentősége van annak, hogyan hal meg valaki, ezzel ugyanis sokat segíthet szeretteinek a gyászban. Ábrahám úgy hal meg, hogy Izsáknak könnyebb elbúcsúzni tőle, könnyebb meggyászolni, és két kifejezést szeretnék ebből a mondatból kiemelni. Az egyik, hogy szép öregkorban. Az új fordításban nem ezt a kifejezést olvasjuk, hanem ezt, hogy késő vénségében. Ez nem annyira szép. A Károli fordításban úgy szerepel, hogy jó vénségben halt meg Ábrahám. Ez már közelebb van az eredeti értelemhez, mert az eredeti értelem itt tényleg az, hogy szép öregkorban. És ebből annyi üzenetet már is kivehetünk, hogy hát az öregkor az lehet szép is a Biblia szerint. Sokan úgy gondolnak a megöregedésre, úgy gondolnak az öregkorra, hogy az csak rossz lehet, szomorú lehet, csúnya. De Isten igéje itt ezzel szembeszáll, és azt mondja, hogy ez lehet szép is. Mikor? Hát abban az esetben, ha valami olyasféle kapcsolatban vagyunk Istennel, mint Ábrahám. Élő személyes kapcsolatban és baráti kapcsolatban, hiszen Ábrahámmal kapcsolatban Isten igéje kiemeli, hogy Isten barátja volt. És pár héttel ezelőtt, amikor Piroska nénit itt köszöntöttük, akkor felolvastam egy idézetet, egy igehirdetésből, és az éppen ezt taglalja, hogy a hívő ember öregkorára egyre inkább Isten barátjává válhat Istennek. Tehát addig koldus is, meg szolga is, meg barát is, együtt ez a három, de ahogy halad előre az életkorban, egyre inkább Isten barátjává válhat. és ez teheti igazán szépé az öregkort. Sok minden szépé teheti, unokák, meg értelmes tevékenységek, meg utazás, akinek van erre lehetősége, hát általában nyugati nyugdíjasoknak van erre lehetőség, hogy a fél világot beutazzák, és ez biztos nagyon szép, és hogyha lenne rá lehetőségem, én biztos megtenném, sőt, én már előbb elkezdeném. De ami igazán szépé teheti, az az Isten kapcsolat. És úgy is szépé teheti, hogy az az idős ember megosztja azt a tudást, azt a bölcsességet, azt a tapasztalatot, ami az Isten kapcsolatából fakad. Azt lehet mondani, hogy néhány fiatal kollégámmal együtt mi rendszeresen eljárunk Balatonkenesére, Németh Gyula bácsihoz, aki ugye akkor, amikor ide érkeztem Szentkirály szabadjára, akkor a Veszprémi Egyházmegye esperese volt, ugye azóta már nyugdíjba ment, nyugdíjas lelkipásztor, de tudom, hogy sokan járnak hozzá. És nem csak azért, hogy meglátogassák, hanem azért, mert az a mélységes hit, ami őt jellemzi, és a hitéből fakadó bölcsesség, az vonzó erő. És oda járunk, mi fiatalabbak, hallgatni egy olyan idős lelkész kollégát, aki atyai jó barátunk is, és akinek a szavára érdemes odafigyelni. Az az öregkor, amit ő él, az egy nagyon szép öregkor. És abból mi is kapunk, mi is töltekezhetünk. És ez még szebbé teszi az ő életkorát. Ha egy olyan idős szerettünktől búcsúzunk, akinek szép öregkora volt, az nagyon sokat segíthet abban, hogy el tudjuk őt engedni. A másik kifejezés, amit ebből a mondatból, a 8. versből szeretnék kiemelni, ami arról szól, hogy hogyan hal meg Ábrahám, az, hogy betelve az élettel. Aki Isten igéjével és szent lelkével töltekezik, azt tud igazán betelni, és betelve az élettel meghalni. Az a lehető legjobb dolgokkal telt meg a földi életében. Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy mi mindennel betelve halunk meg. Mivel leszünk betelve, amikor meghalunk? Van, aki haraggal van betelve, amikor meghal. Van, aki félelemmel van betelve. Van, aki csalódással. Van, aki reménytelenséggel betelve hal meg. Ábrahám élettel betelve hal meg. Ezen gondolkodjunk el egy kicsit. Élettel betelve meghalni. Milyen paradoxonnak, milyen ellentmondásosnak tűnik ez. Azt gondolnánk, hogy aki élettel telik meg, hát az nem meghal, ugye, hanem az akkor kezd még csak igazán élni. Nos, a hitben pontosan ez történik. Aki élettel betelve hal meg, az a halála után kezd el igazán élni. Teljes, kiteljesedett életet élni, imád Istennel, Istennél, az ő országában, az ő királyságában. Az a szűkös, bekorlátozott élet, amit a földön élt, az kiteljesedik Istennél. És akkor kezd el igazán élni. Nos, aki szép öregkorban, és az élettel betelve hal meg, az megbékélve, békességben hal meg, és ez példaértékű meghalás, és aki így hal meg, azt könnyebben tudják elengedni hátramaradt szerettei. Aztán a lezárásban, az elengedésben, a gyászban nagyon sokat segíthet a temetés. Erről szól a 10. vers, ott temették el Ábrahámot, ahol Sárát, a feleségét. Ebből is két dolgot szeretnék nagyon röviden kiemelni. Az egyik, hogy eltemették. Ez bármilyen nehéz is eltemetni azt, akit szerettünk. De nagy szerepe van abban, hogy el tudjunk búcsúzni tőle. Aki nem tudott ott lenni egy szerette temetésénél, az úgy érzi, hogy nem tudott tőle kellőképpen búcsút venni. Valahogy úgy vagyunk teremtve, hogy ez kell, hogy amikor valaki elment, akkor még egy, ahogy szoktuk mondani, egy végső búcsút tudjunk tőle venni. Ez kell a lezáráshoz, ez kell a feldolgozáshoz. Soha nem felejtem el, amit még gyermekkoromban nagyapám mesélt nekem, ugye azt már itt mondtam nektek más kapcsán, hogy a felejthetetlen gyerekkori nyári élményeim közé tartozik, amikor ugye ott nyaralok velük Budakeszin, és esténként, ugye az egy ilyen kiemelt program volt, hogy esténként megmoshattam nagyapám lábát. De én ezt nagyon szerettem, nagyanyám föltette a gázra a vizet, belmelegítette, egy lavorba beleöntötte, és akkor jó fél órát áztatta nagyapám a lábát, iszonyatosan kemény, kérges volt a talpa, és miután kicsit megpuhult, akkor én meg így megmostam, megmasszíroztam a talpát. És nem minden fizetség nélkül tettem én ezt, jutalomból katona történeteket mesélt. Amikor ő katona volt, 69 hónapig volt katona a II. Világháború idejében végig, és mesélte, hogy hogyan került fogságba, hogyan szabadult onnan meg, hol mindenhol jártak. Nagyanyám szerint olyan helyeken is járt, ő így a visszaemlékezéseiben, ahol valóságban nem, de hát az engem annyira nem érdekelt. Én hallgattam a történeteit, és katona volt akkor a II. Világháborúban, amikor az édesanyját elveszítette. Ugye akkor nem terjedtek olyan gyorsan a hírek, mire megérkezett hozzá a hír édesanyja haláláról, a tábori posta, mire odaért, és mire aztán megkapta az engedélyt az eltávozásra, és hazaérhetett, addigra az édesanyját már eltemették. Nyár volt, meleg volt, nem lehetett sokat várni akkor a temetéssel, és akkor ő már csak a sírhantra borulhatott rá, és ott sírta el a fájdalmát, és miközben ezt mesélte nekem, aközben potyogtak a könnyei. 40-50 éve elteltével is neki még fájdalmat okozott az, hogy nem tudott ott lenni az édesanyja temetésénél. Nem tudott tőle úgy igazán elbúcsúzni. Nagyon nehéz a temetés. Nagyon sokszor végzek ilyen szolgálatot, látom, de álltam én a másik oldalon is. Tudom, hogy milyen ez. És nagyon nehéz, de szükséges ahhoz, hogy el tudjuk engedni azt, aki elment, el tudjunk tőle búcsúzni. Ott kell lenni. Nem szabad ezt kihagyni. Ha van rá lehetőségünk, mindenképpen legyünk ott. Sőt, a gyerekeket is, hogyha ők is érintettek, akkor el kell vinni. Kell a lezáráshoz. A másik, amit ebből a mondatból, a 10. versből megérthetünk, hogy oda temették el Ábrahámot, ahová felesége is el volt temetve. Izsák és Izmael odafigyel erre is a gyászban. És ez jó, mert valahogy ösztönösen bennünk van, hogy akik az életben összetartoztak, azok a halálukban is tartozzanak össze, ha van rá lehetőség. Amit az Isten egybe szerkesztett, az ember szét ne válassza, ilyen értelemben is van ennek jelentősége. Miért? Mert a házasság eleve számunkra, keresztjének számára eleve egy előkép, egy utalás Krisztusnak az egyházzal való kapcsolatára, arra, hogy Isten közösséget vállal velünk. A földi házasság ennek egy ilyen előképe. És amikor meghal a házaspár egyik tagja, és aztán meghal a másik, és egymás mellé temetik, őket. Akkor ez az utalás, ez az előkép tovább megy arra, hogy a mennyben igazán együtt leszünk azzal, akivel leginkább összetartozunk Istennel. Végül, ami még nagyon sokat segíthet az elengedésben és a gyászban, az az Isten áldása. Ez maradt a végére, mert nincs ennél nagyobb és hathatósabb segítség. A 11. vers szól erről. Ábrahám halála után megáldotta Isten az ő fiát, Izsákot. Izsák a Lahajról Kútnál lakott. Ábrahám, az apa, megáldotta Izsákot. És most magáról, Istenről is ezt olvassuk, hogy megáldja Izsákot. Van, amikor emberek megáldanak minket, van, amikor hozzánk közel álló, számunkra nagyon fontos emberek áldanak meg minket, nyilván ők is Isten áldását kérik és közvetítik, de van olyan eset, amikor közvetlenül maga Isten áld meg minket. És már ez különlegessé teszi ezt az áldást, de van itt még valami, hogy Isten Ábrahám halála után áldja meg Izsákot. Amikor elveszítünk valakit, akit nagyon szerettünk, akkor azt a helyzetet sokkal inkább átoknak éljük meg. De lám, még egy ilyen átkos helyzetben is lehet áldást tapasztalni, az Isten áldását. Az is benne van ebben a mondatban, hogy a halállal nincs vége mindennek. Egy szerettünk elvesztése után is számíthatunk arra, hogy Isten tartogat még áldást a számunkra. Az áldás olyan dolog, ami fölötte van a halálnak. Lehet, hogy egy szerettünket elveszítjük, de Isten áldását nem. Isten Ábrahám halála után megáldja az ő fiát, Izsákot. Olyan sokat mondó ez a mondat. Az egyébként fájdalmas gyász közben is érhet minket áldás. Izsák gyász közben kapja Isten áldását. Nem tudjuk, hogy mi volt ennek az áldásnak a tartalma pontosan. De azt tudhatjuk mi, akik már Jézus halála és feltámadása után élünk, hogy a legnagyobb áldás a gyászban, ha élő reménységet kapunk. Élő reménységet a halállal szemben. És ez az élő reménység arról szól, és azzal tölt el, amit Jézus így mond, egy sírnál, Lázár sírjánál, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Azzal fejezem be, hogy Jézus még azt is megkérdezi, hiszed-e ezt? Amen.